Rádióegyetem. Andy Warhol, Silver Factory-e. Az ideiglenes autonóm terület egyik lehetséges modellje. Sőrés Zsolt előadása.
Filmes példákat is fogunk nézni. Az Andy Warhol, illetve a Silver Factory-ban készült filmekből egy-egy részt megpróbálom megnézni még azért az előadás folyamán. Gondolom, hogy teljes mértékben ismeretlenek, vagy nagy részt ismeretlenek az ő filmjei nálunk. És hát igen, kevés alkalom kínálkozik rá, hogy egyáltalán bármilyen mozgóképes anyagot is láthassunk tőle. Itt van mondjuk az egyik korai experimentális filmje az Andynek. És ugye ami különben csak később tudatosult bennem, hogy hát ezt az egész gyűjteményt egyébként Olaszországban adták ki, és egy római Raro videónak nevezett cég, ami egy ilyen amerikai-olasz cég, független underground filmes kiadó adta ki ezt a gyűjteményt, ezt az Andy Warhol boxot, ami egyébként így néz ki. És hát aztán van azóta más további fejlemény is ez ügyben. Több más film is megjelent, hál' Istennek, úgyhogy ez onnan van. Az egyetlen gyakorlatilag létező elérhető példánya, ami DVD-n megjelent hivatalosan ennek a filmnek, és ugye miután ez 845 perc hosszú eredetileg, és gyakorlatilag viszont abszolút hozzáférhetetlen, és a rekonstrukciós munkák alatt szembesültek azzal ugye a kiadók, az Adriano Apra és a Stefano Curti és a Bruno Di Marino, akik a kurátorai, illetve vezetője ennek a Raro videónak, hogy gyakorlatilag nem lehet már összerakni, vagy jelen pillanatban nem lehet összerakni ezt a 845 perces hosszú filmet. Több részéről nem lehet tudni, hogy hol van. Ez az egy óra, ami itt megy a fejem fölött, ez az éjszakai szekvenciából egy rész, és az érdekesség kedvéért meg, hogy még némi aktualitást is teremtsek a dolognak, ugye azt is érdemes tudni, hogy ezt a Jonas Mekas vette föl az Empire State Building-el szembeni házból, 38. emeletről, ő volt az operatőr ennek a filmnek. Ő volt az operatőr ennek a filmnek, a Jonas Mekas, aki egyébként júniusban úgy tűnik, hogy jönni fog Budapestre, és lesz neki itt a 90 éves Jonas Mekasnak egy kiállítása, úgyhogy a Mekas, aki az operatőre volt ennek, az tulajdonképpen egy másik, ha tetszik, autonóm területnek is ugye a vezetője már nagyon régóta és megalapítója New Yorkban szintén. Ez a The Anthology Film Archives nevű szervezet, ami voltak éppen gyűjteményként funkcionál, és az amerikai avantgárd filmet gyűjti. Elképesztő, micsoda anyag van ott felhalmozva, és ezzel a gyűjtéssel kapcsolatban pedig filmes publikációkat is végez, illetve ugye az van, hogy oda szabadon be lehet menni, és bármelyik filmet meg lehet nézni. Fölrakják ott a kópiákat még. Tekercsekről lehet megnézni, filmtekercsekről ezeket a filmeket, és hát többek között olyan nevek dolgoznak ott, mint mondjuk a Mike Kuchar, aki a George Kucharral együtt például a San Francisco-i amerikai underground filmnek voltak éppen az egyik központi figurája, és hát ő már nagyon régóta egyébként a Mekasnál dolgozik, a The Anthology Film Archives-ban. És Jonas Mekas volt például az, aki az 1966-ban befejezett, és eredetileg a Four Stars című Andy Warhol, Paul Morrissey közös 25 órás filmnek a részeként forgatott Chelsea Girls című filmnek volt a producere, és ő vette rá gyakorlatilag az Andy Warholt és a Paul Morrissey-t arra, hogy csinálják meg ezt a filmet, ami azt hiszem, hogy a 60-as éveknek mindenképpen az egyik legfontosabb és legizgalmasabb kulcsfilmje. És hát, hogyha engem kérdeztek, akkor miután egy kicsit elfogult vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legizgalmasabb film, és az egyik legizgalmasabb darab a Factory történetéből, a Chelsea Girls, amit Paul Morrissey rendezett, és az Andy Warhol volt az operatőre. Szóval ott van Jonas Mekas a kamera mögött, és ez a kamera nem akármilyen kamera, ez egy Bolex kamera, egy 16 mm-es Bolex kamera, amin a tekercs teljesen át van alakítva, és ugye Andy Warhol, aki nem csupán képzőművészeti sokszorosítási technikákban volt újító, nem csupán alkalmazó, az egyik első alkalmazó, és ugye szitanyomatokat, litográfiákat igen korán alkalmazó művész, hanem ő maga fejlesztő is volt. És gyakorlatilag ezt a nagy tekercset, hogy ennyi filmet föl lehet rá fűzni, ami sokkal több, mint egy rendes filmtekersnek az ideje, ezt ő találta ki, ezt ő fejlesztette ki. Valamint alapvető fejlesztése volt a My Hustler és az I Am a Man című filmek esetében, nem a My Hustler film, című film esetében egész pontosan, bocsánat, hogy 360 fokos forgatást tett lehetővé a kamera állvány tetején, létrehozott egy olyan szerkezetet, amivel tulajdonképpen meg lehet fordítani teljesen a kamerát, ez is neki köszönhető. És hát ez alkalmazó is van a filmben. Szóval ez az Empire, ez egy 64 perces, egyórás rész, ami itt megy fölöttünk, és az Andy Warhol korai filmes munkájának az egyik darabja, 1964-ben készült, és 1962-ben készítette el az első experimentális filmjét a stúdiójában, az akkor még Factory-nak nevezett stúdióban, ami később ugye az ezüst fóliák használata miatt lett Silver Factory névre ugye átkeresztelt hely. 1962-től 1968-ig létezett a Silver Factory, így a szószoros klasszikus értelmében, ugye utána pedig már, miután Warhol nem volt aktív a 60-as évek végétől, mint filmkészítő, hanem akkor már elsősorban Paul Morrissey volt a filmrendező, tehát már nyíltan Paul Morrissey készítette a filmeket, és Warhol mint producer dolgozott. Akkor már tulajdonképpen egy kicsit más rendszer működött, tehát ez a klasszikus Silver Factory éra már nem, egy sokkal professzionálisabban fölépített rendszer működött már, és ugye a Warhol sztárok második hulláma érkezett meg akkoriban tulajdonképpen a filmezés és a multimediális művészetek világába. Ideiglenes autonóm terület azért, mert voltak éppen egy olyan szerveződésről van szó, ahová szabadon lehetett csatlakozni, és szabadon ott lehetett lenni. És ebben az értelemben egy teljesen nomád terület volt. Azok az emberek, művészek és azok a különböző szubkultúráknak azok a képviselői, akik végül is a Factory-hoz csatlakoztak valamelyik korszakában, vagy fellettek fedezve a Paul Morrissey, főképp a Paul Morrissey által. Többek között a The Velvet Underground nevű együttes lett felfedezve a Paul Morrissey által, és lett ajánlva az Andy Warholnak, és aki Paul Morrissey már akkor a Nico nevű énekesnőt ismerte, a Krista Pevgen néven született Nico nevű énekesnőt, nem tudom, ismerik-e a nevét. Már ő sem él egyébként, egy balesetben meghalt elég régen. Szóval őt ajánlotta még egyébként a Warholnak a Velvet Underground élére, mert azt mondta, hogy a Lou Reed az abszolút egy nézhetetlen színpadi jelenség, és szörnyű, szerencsétlenül néz ki a színpadon, úgyhogy nem lehet őt, mint énekest odállítani. Úgyhogy ezért találták ki azt, hogy a Nico, aki akkoriban modellként dolgozott, és egyébként már filmekben szerepelt, énekesnőként is kipróbálja magát. Aminek ugye az lett az eredménye, hogy miután ott hagyta egyébként, ez csak egy zárójel, a Factory-t Nico, de egy nagyon fontos zárójel azt hiszem, akkor visszatért Európába, és a Philippe Garrel nevű független francia filmrendezővel kezdett dolgozni, és emellett pedig természetesen, ami sokkal inkább ismertebb a mai korunk számára, ugye egy teljesen egyedi világú, nagyrészt a középkori zenén és költészeten alapuló spirituális zenét kezdett játszani, ami teljes mértékben eltért a Velvet Underground a közös műveitől és munkásságától. Egy teljesen saját mitikus világot épített föl voltak éppen, és a Philippe Garrel közös filmje, amit együtt is írt és rendezett is a Philippe Garrel később, ez egy kb. 60 perces film, a La cicatrice intérieure, vagy magyar címén ugye a Belső sebhely című film, amiben egyébként a Pierre Clementi volt a harmadik szereplő, Philip Garrel és Nico mellett. Például ugye a Nico, teljes mértékben a Nico zenével van kísérve az egész film, és voltak éppen a Nicónak ez a furcsa, egyszerre pszichológiai értelemben skizoid, máskülönben pedig egy igazi realitást és a mítoszok gyökereit kereső sajátos költői világának a foglalata voltak éppen ez a film. Ez mindenképpen egy neki született dedikáció, amit közösen hoztak létre. És zárójel a zárójelben, hogyha valaki mondjuk például Tar Béla filmeket néz, akkor ajánlom neki, hogy próbáljon meg korai Philip Garrel filmeket is nézni, mert azt hiszem, hogy a Philip Garrel volt az első igazi mestere például ennek a nagy sétálós filmes nyelvnek, ugye, amit aztán mindenki mostanában úgy tálal, hogy ez a Tar Bélának az újdonsága. Hát például La Cicatrice Interieur nagy részében egy sivatagban sétálnak, egy sivatagban, meg Izlandon, különböző helyszíneken vették fel a filmet. Rendkívül izgalmas, abszolút minden formát, ugye, felrúgó, multimediális költői performance film voltak éppen ez a La Cicatrice Interieur, és mondom, Pierre Clementivel, aki szintén a francia undergroundnak és a posztszituacionizmusnak, valamint ugye az olasz-francia művészfilmnek, Louis Buñueltől kezdve nagyon sok rendezővel dolgozott Alain Renén keresztül, volt ugye a munkatársa ennek az alkotásnak. Ő is megérne egy misét, Jancsó Miklóssal is dolgozott, különben az olasz filmjében játszott, és ő is egy multimediális alkotó volt, hogy így mondjam, vagy illetve intermediális volt, hiszen most kerültek felfedezésre az ő experimentális filmjei. Kiderült, hogy ő is kapcsolatban állt a Factory-val és a Paul Morrissey-vel, tehát meglátogatta őket New Yorkban. Gyakorlatilag ezek ilyen álomnaplók, a Derek Jarman rövid filmjeit is idéző, kollázsolt álomnaplók, de egy kicsit több narrativitással, és ugye a saját zenéjével, hiszen neki Franciaországban több zenekara is volt, és kísérleti rockzenével foglalkozott többek között. Szóval ezek a filmek is most kerülnek felfedezésre, mint ahogy voltak éppen a 2000-es évek elején történt meg igazából az Andy Warhol filmjeinek is az újra felfedezése. A haláláig egyébként elég nehéz volt, 1987-ben halt meg, és ugye a haláláig elég nehéz volt az ő filmjeit megnézni, nagyon sok okból kifolyólag. Utána egy pár jó év, hogy így mondjam, következett, míg nem, most az a helyzet állt elő, hogy több Andy Warhol alapítvány van a világon, és mindegyik magának vindikálja különböző jogokat, nem tudom, tehát egyszerűen rendkívül ingományos terep jogtisztán bármiféle Andy Warhol filmet műsorra tűzni, vagy hát nagyon vastag pénztárcája kell, hogy legyen az embernek ahhoz, hogy ezt biztonsággal megtegye. Hát most sem könnyű a helyzet. Ez is gyakorlatilag azóta a Ráró Videó, úgy tudom, hogy perben áll ezeknek a filmeknek is a kapcsán, tehát a megjelentetés kapcsán. Ideiglenes autonóm terület, ez a kifejezés, hogy az eladási a másik oldaláról is közelítsek majd, és a kettőt megpróbáljam összeérinteni, megkíséreljem összeérinteni a két irányt. Ugye ez 1985-ben a Hakim Bey, azaz Peter Lambon Wilson egyik álnevén megjelent The Temporary Autonomous Zone című kötetnek a magyar fordítása, ideiglenes autonóm terület. Így lett ez magyarra átültetve, és szeretettel ajánlom a figyelmükbe az Autonómia új esélyei című kötetet, amelyet jó magam szerkesztettem 2008-ban, és a Helikon Irodalomtudományi Szemle egyik kötete volt. Ezek ugye a Helikon tematikus könyveket ad ki, és ennek ez volt a tematikája, és benne ez a szöveg is le van fordítva magyarra. Tehát ez az alapkönyve gyakorlatilag a Hakim Beynek, illetve a későbbi úgymond szkvet mozgalomnak, illetve a független területekért harcoló független művészi, vagy ha tetszik libertáriánus, illetve ha tetszik anarchista mozgalmaknak és csoportoknak, művészeti csoportoknak. Az egyik alapvető eszmérése volt a Hakim Beynek ez a könyve, és a Hakim Beynek ez a ez az ismertetése, és voltak éppen, ha tetszik, az első fejezet, aminek azt a címet viselő, hogy Káosz, az ontológiai anarchizmus nyomtatványai, ha tetszik, ez a fejezet kifejezetten egy prózaversszerű manifestuma voltak éppen az autonómiának, illetve az autonómia libertáriánus értelmezésének, illetve az autonómia független művészek, független amerikai művészek által való értelmezésének. És ugye nem utolsó sorban a Hakimbel nyelve, csak tudom, hogy itt beszélgettünk a múltkori előadásról egy pár szóba, ugye Hakimbel például nyelvét és az írás művészetét tekintve, és tulajdonképpen az esszéisztikus filozófiát is tekintve, a William Burroughs-nak a nyomdokai haladt. Tehát nyilvánvalóan egy vállalt mestere volt neki a Burroughs, csak hogy erről mi beszéltünk egy pár szót, azért említem, de amúgy is nagyon fontos, azt hiszem. Tehát semmi sincs hagyomány nélkül. És ugye ő azt mondja ebbe a könyvbe, hogy semmi, ennek a könyvnek a kapcsán, hogy ő semmi újat nem talált ki, ő voltak éppen csak meglátta ezt, hogy ez létezik, és autonóm területek léteznek, és léteztek mindig is a világ történelemben. És ő, aki egyébként 10 évig élt Iránban, és perzsául is kitűnően tud, mikrotörténeti írással is foglalkozik, földolgozta a perzsa kalózkodásnak a történetét, és már ott a perzsa kalóz korban talált autonóm területeket, a kalóz enklávék formájában. Olyan területeket, amelyek, ezek 17. századi iszlám kalózkodásról van szó. Egyébként megjelent magyarul Kalóz utópiák címmel. Peter Lambon Wilsonként van jegyezve a könyv. Jó pár évvel ezelőtt ez a mikrotörténeti munka, amiről beszélek. Tehát itt talált olyan enklávékat, amelyek autonóm területek voltak, és voltak éppen anarcho-szindikalista módon fölépülő szervezetek voltak. Mindenképpen ez egyik legfontosabb előzménye ennek a jelenségnek, amit ő detektált, és amiről ő értekezett. És ami elvezet minket ugye a házfoglalásokig, egészen a mai időkig. A házfoglalóknak volt végül is utána a 80-asok második felétől ugye az egyik fő szellemi tápláléka, a Temporary Autonomous Zone című kötet, illetve aztán a későbbi Hakimbel kötetek, mint például az immediatizmus, amelyet kifejezetten a művészek számára írt egyébként. Pár évvel később jelent meg. Aztán ő elhallgatott sokáig, és most néhány évvel újra publikál, és rendkívül izgalmas könyveket ad ki. A Black Fez Manifesto és a Abecedárium, a két újabb könyv, ami megjelent egyébként. És hát ugye az Autonomédia kiadó adja ki, amely egy független anarchista kiadó New Yorkban, ezeket a műveket többnyire, ami szintén ugye 80-as években nagyjából, ha jól emlékszem, akkor nagyjából a Temporary Autonomous Zones megjelenése előtt pár évvel, vagy akkor az egyik első könyv volt talán a Temporary, amit az Autonomédia kiadott, tehát 85-80-as évek közepe óta létezik, mind a mai napig, Williamsburgben, New Yorkban. Azt mondja Hakimbel, hogy a mi autonóm területeink azok voltak éppen pszichikai területek is, nem csupán földrajzi területek. A szó spirituális és manifest értelmében is nomád területekről van szó. Valamiféle olyan együttélési formáról, mint amit annak idején, ahonnan talán a bizonyos értelemben, vagy ebből a szempontból legalábbis ugye a szituacionisták elindultak. És ha emlékeznek, vagy emlékeztek, a Guy Debordnak az 1957-es The Naked City című kollázs művére, ami gyakorlatilag Párizs térképének egy részéből van összevágva, és fölrakva egy ilyen, meg is mutatom, itt van nálam, fölrakva egy ilyen fehér alapra, és piros, nem tudom mennyire látszik, de tulajdonképpen körbe is lehet adni, szívesen adom egyébként a könyvet, érdemes belenézni. Ezek a nyilak jelzik a pszichogeográfiai utat, amit a Naked City-ből, a csupasz városban ugye bejár a néző, egyfajta pszichikai városról van szó, és arról van szó, hogy hogyan, tehát ugye a szituacionisták urbanisták voltak eredetileg, és később csatlakoztak képzőművészek, majd pedig Guy Debord, filozófusok és mások, volt ugye a magyar tagja is a Kotányi Attila személyében a mozgalomhoz. Az urbanizmusból, a városok élhetővé tételének a kérdéséből, ugye, és az elidegenedésnek a felismeréséből, ami ez alapján ugye megmutatkozott, jutottak el, voltak éppen a Spektákulum társadalmáig, ugye Guy Debordnak a könyvéig, amely nagy mértékben az egyik kezdeményező erejű szövege volt az 1968-as forradalomnak, párizsi lázadásoknak mindenképpen. A tér megalkotásából, a közösségi tér megalkotásából született, mint művészeti mozgalom a szituacionizmus, és talán az utolsó olyan művészeti mozgalom, amely forradalomhoz vezetett, és amely voltaképpen anarchista mozgalommá is változott, illetve amely teljes mértékben át akarta formálni a közösségi együttélésnek a mikéntjét és a módozatait. Azt hiszem, hogy ezek a mostani időszakban is rendkívül fontos kérdések. Nemrég láttam egy interjút a Hakim Beyel, aki azt mondja, hogy a Temporary Autonomous Zones kötet az most sokkal, de sokkal fontosabb, mint annak idején, amikor ezt először kiadta 1985-ben. Sokkal, de sokkal inkább érezhető ennek a helyzetnek a fenntarthatatlansága, ahogyan a mostani közösségi struktúráink működnek. És ugye most már tudjuk, hogy a squat mozgalom sem tudott igazán létezni, illetve átalakult nagy részt, de az a fajta romantikus házfoglaló attitűd és ennek az egész mozgalomnak a tömegessége az voltaképpen megszűnt. Most alapvető átalakulásokra való késztetések vannak a világban, és azt hiszem, hogy nem alaptalanul. Tehát én csak erre célzok, és nyilvánvalóan a Hakimbe is erre céloz ezzel. Mert ezt érti ez alatt egész pontosan. Egy ilyen autonóm terület, ahol például a 17. századi iszlám kalózkodást tekintve ezek az enklávék, egy ilyen autonóm területen, egy ilyen enklávéban, ez az autonómia azt is jelentette, hogy egy olyan közösségről volt szó, amely interaktív más közösségekkel, és ugyanúgy, tehát van gazdasága, és kulturálisan pedig a szinergizmus jellemző rá, ugyanúgy, ahogy a gazdaságára is igazából. Tehát, hogyha ez a gazdaság eleinte rablásból is állt, ugye a spanyol és egyéb hadihajók kifosztásából, ennek ellenére később már termékcseréből állt, és ugye például a pénz kiküszöböléséből, illetve egy kombinált rendszerből, ami a pénz és az áru és a szolgáltatások komplex összességét tudta kínálni és egymással ugye összhangba hozni. És azt találta a Peter Lambon Wilson ezekben a forrásokban, hogy sosem önmaguktól bomlottak föl ezek az enklávék, ezek az autonóm közösségek, hanem mindig kívülről verték le őket mások. Ugye? Nyilvánvalóan ezek egyre jobban kezdtek működni, és itt senkinek eszeágában sem volt ezt az egészet felbomlasztani. A hierarchikus viszonyok helyett is mellérendelt kapcsolatok voltak jellemzőek a közösség tagjai között, és ugyanúgy, ahogy gazdaságilag, hogy mondtam, a kulturális szinergizmus, és nem pedig a multikulturalizmus volt a jellemző ezekre a közösségekre. Ugye egy iszlám kalózhajón azért elég sok náció megfordult. Ezt is tegyük hozzá. Tehát ez nagyon szépen szimbolizál és reprezentálja ezt az egész kérdést. Azt hiszem, nekem nagyon tetszik, hogy mint önmaga által piratológusnak kinevezett mikrotörténész Peter Lambon Wilson a 17. század iszlám kalózkodást tárgyalja. Rendkívül jó a könyv, különben ajánlom mindenki figyelmével. A kulturális szinergizmus az voltaképpen egyfajta cross-kulturalizmus. Voltaképpen nem más, mint kölcsönösségen alapuló, és nem a művészet áru jellegén alapuló kapcsolatrendszer, eseményrendszer, és mondjuk és közösség, kulturális közösség. Mert A multikulturalizmus az voltaképpen önmagát, mint totalitást tünteti föl, mint valami óriási tématár jelenik meg, és mutatja önmagát. Viszont ez a totalitás, ez, és itt talán ez most nem csak egy szójáték, hogy egy szócsúsztatás lesz, ez a totalitás, ez a totalitáriárus rendszereknek az egyik legfontosabb eszköze, a totalitás mutatása. Viszont ebben a totalitásban, amit a multikulturalizmus jelent, különböző árucikkek vannak egymás mellé helyezve egy óriási kulturális piacon, és nem kölcsönös, organikus, szerves együttműködés folyik, hanem az árucikkeknek voltak éppen a cseréje, és különböző csomagokban való árusítása, kiárusítása, ha tetszik. Hakimbe azt mondja, hogy a legnehezebb fenntartani ezeket az ideiglenes autonóm területeket. Ő egyébként egy ilyen maximális 18 hónapos limitet talált, ez a legáltalánosabb, amíg fent tudott maradni egy-egy ilyen közösség, és kivétel nélkül minden esetben kívülről lettek ezek leverve vagy megszüntetve. Egy ilyen, ez a nomád terület, ez igazából a 19. századi anarchistáknak egy nagyon szép metaforájára rímel, illetve annak a tovább gondolása, ez a dinner party, vagy a vacsora meghívásnak a metaforája, ahova ugye szabad akaratodból mész el. Nincsen egy speciális ok, ami miatt te oda kell, hogy menjél, vagy nincsen egy olyan vezérfonal, ami miatt ott megbeszélést kell tartani valakivel vagy valakikkel, hanem ott maga a csoport alkotja meg a saját spiritualitását, a saját közösségét, és minden egyes csoportnak megvan a saját spiritualitása. Minden csoportnak más-más. Tegyük hozzá, hogy úgy, hogy ezt külön-külön az egyének nem tudják elképzelni. Ez csak és kizárólag abban a csoportban és akkor jön létre. Persze vannak aztán ilyen akcidentális tényezők, amelyek nagyon fontosak, és hát szociológiailag alapvetően fontosak, és a mi életünket meghatározó elemek, hogy itt a dinner party-n természetesen mondjuk egy vacsora van, annál jobb ez a vacsora, minél inkább saját magunk által készített, és saját magunk által termelt, vagy beszerzett alapanyagokból készül. Minél kevesebb előre megvásárolt, vagy előre csomagolt termék van felhasználva, stb. Stb. Vagy mi magunk visszük, és ugye nem kell, hogy minden fogás finom legyen, vagy ízletes legyen a számunkra, hanem a lényeg az, hogy lehessen miből válogatni valóban, és tényleg részeként tudjál funkcionálni azáltal, hogy bele is teszel valamit, részeként tudjál, a közösség részeként tudjál létezni. A másik ilyen metafora, ez voltaképpen a varrókörnek a metaforája, amelyet az immediatizmusban tárgyal a Hakimbey, és nem más, mint amikor közösen egy nagy szövetet hozunk létre, egy nagy terítőt, vagy sok kis terítőt, de együtt csináljuk az egészet, és tulajdonképpen a szövedékét, a közösség szövedékét, szövetét voltaképpen együtt hozzuk létre, együtt alakítjuk ki és teremtjük meg. Ebben a tekintetben a Silver Factory mindenképpen autonóm, ideiglenes autonóm terület volt. De hogy hogyan is lett az, azért érdemes azt tudni, hogy nagyon sok a félreértés, vagy ha tetszik, és Jacques Derrida-t idézem egy kicsit, nagyon sok az élreértés az Andy Warhol-al kapcsolatban. Azt hiszem, hogy látván és olvasván végül is szakirodalmat az ő filmjeiről, nyilvánvaló, hogy teljes mértékben érthetetlen az ő életműve, hogyha nem ismerjük a filmes munkásságát. És minden az életművének minden eleme azt mutatja, hogy egy rendkívül tudatos, egyfajta szuper konceptualista művészről van szó Andy Warhol esetében, aki évtizedekkel, gyakorlatilag évtizedekkel már az első filmje előtt, illetve nem is évtizedekkel, 1952-ben volt az első kiállítása neki, és aztán 1957-től lett ő nagyon híres művész. Sőt, akkor kapta meg az első díját, képzőművészeti díját, és ő nagyon hamar hihetetlen gazdag és világhírű művész lett. A Factoryban is ugye ez volt a nagy vonzerő, hogy ezért csatlakozott nagyon sok ember, mert azt látták, hogy itt van egy ugyanolyan ember, mint mi, aki a semmiből jött, és ilyen elképesztő karriert futott be, és tulajdonképpen semmi különleges nincs benne. Azon kívül, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, és a világ egyik leghíresebb életében leghíresebb képzőművésze volt, és ez nekem is sikerülhet. Ezek nagyon fontos motivációk, és ezekről lehet tudni. El akartam hozni, de sajnos elfelejtettem az utolsó pillanatban. Megvan nekem például a Hollywood Londonnak a könyve, a monográfiája, az a címe, hogy Low Life on High Heels. Hollywood London volt a Warhol sztárok, szupersztároknak a második generációjának az egyik tagja, ugye a Paul Morrissey Trash című filmjének a főszereplője, amiből szeretnék majd egy részt mutatni mindenképpen. Hollywood London monográfiájában ugye magyarra fordítva címe az, hogy hát ilyen alacsony minőségű élet magas sarkokon, ugye ő azt kell tudni, hogy egy transvestita színész nő volt, vagy egy színész volt. Ma is még aktív kabaré előadó és énekes nő egyébként, és még pár évvel ezelőtt is szerepelt underground filmekben, amerikai underground filmekben. Rendkívül sziporkázott tehetségű szupersztárja volt a Warhol Factory-nak, de hát ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a Factory-ban az a 40 szupersztár, aki volt, az mind hihetetlenül tehetséges művész volt. Fantasztikus, kreatív alkotók és színészek, és nem csak színészek, nem csak zenészek, hanem költők, szobrászok, képzőművészek csatlakoztak a Factoryhoz. A különböző szubkultúrákból jöttek emberek, perifériáról jött emberek, homoszexuálisok, transvestiták, leszbikusok, mondjuk ilyen nem identitást tekintve, vagy különböző underground művészek, költők, anarchisták, szabadgondolkodók, és nem csak egyénileg, hanem családos. Egyébként a Warhol, mielőtt a stúdióját megnyitotta volna, kommunában élt elég sokáig. Ezt is kell róla tudni. Azt hiszem, hogy megvoltak a mintái azért előtte. Hiszen a 40-es évek közepétől már voltak kommunák Amerikában. És ugye itt a Factory-ban senki nem volt korlátozva az önkifejezésben. Minden lehetőséget mindenkinek ugyanannyira megadott az önkifejezésre és a működésre az Andy Warhol, mint producer és mint társalkotó. És ugye Paul Morrissey, aki a jobb keze volt, és ugye aki valahogy olyan lehetett, mint a Marx Engels, kettősből az Engels, ő volt mindig, akinek a hangját kevésbé lehetett hallani, mégis a művek jelentős része az ő nevéhez fűződik. És ugye a Warhol pedig, aki szintén a Hollywoodlont idézem, egy dokumentumfilmben mondja, hogy hát az Andy az nagyon szerette a nevét odarakni mindenhova. Tehát ő csak úgy címkézte a dolgokat, és az már Andy Warhol lett. Nyilvánvalóan ez a pop artnak is az egyik legfontosabb eleme, hogy a sokszorosítást, a GPS reprodukciót, ugye nem véletlen, hogy ő szitanyomással, meg litográfiával foglalkozott már nagyon korán. És hát ugye, mint reklámgrafikus kezdte a tevékenységét. Szóval, hogy ez a GPS, ez a sokszorosított, ez a gyorsan csináljuk meg sok példányban, ez a mennyiségi termelés, ez abszolút a pop artnak az eleme, és ez az egyik legfontosabb taktikája, hogy így mondjam, tehát a kapitalizmus működésének a mechanizmusait nagyítja fel, és hangsúlyozza túl, és ezáltal fordítja meg. Ezáltal voltak éppen, ahogy a Campbell leveses dobozt látjuk, vagy a Brio dobozokat látjuk, igazából pont nem az elidegenített egységet érezzük, hanem azt, hogy vissza van hozva, vissza van idegenítve, közvetlenné van téve, és ennek a szándéka érvényesül igazából ezekben a művekben. Ezt érzékeltet. És a filmje is ilyenek a Warholnak, hogy sosem csak az érdekes, hogy mi van a képkivágáson, mit látunk ugye a filmen, hanem az a legizgalmasabb, hogy a mi fejünkben milyen film születik meg azáltal, hogy az ő filmjeit nézzük. Ez egy nagyon-nagyon fontos reflexív eleme az ő munkásságának, hiszen gondoljunk csak a Vinyl című film volt az, ami az első Anthony Burgess mechanikus narancs feldolgozás volt, ugye még a Stanley Kubrick előtt készült, és hát egy experimentális filmről van szó, ahol nagyon sok olyan esemény történik, ami kívül van a kamerán. És igazából azt kezdjük el figyelni, illetve azt akarja bevonni, hogy mi az, ami kívül történik, és mi az, amit csak hallunk, vagy tudunk, vagy sejtünk, hogy ott van. Ugye le van állítva végig a kamera, és csak egy fix képkivágást látunk, ami nagyon pontosan van leállítva. Tehát a Warholnál minden egyes kép kocka iszonyatosan pontosan ki van találva. Még ha ez improvizált is, akkor is. Olyan szemmel van hozzányúlva, hogy ott pontosan meg vannak fogalmazva az üzenetek. Nagyon jó példa erre az úgynevezett screen testek. Hiszen a screen testek, amit 1963-tól ugye készített, és több mint 500-at készített, ez egy-egy tekercs film nagyjából mindenkiről, aki megjelent a Factory-ban. Tehát itt a Salvador Dalitól kezdve a Susan Sontagon át, Dennis Hopper, Lou Reed, meg Nicole, meg egy csomó más híres emberen keresztül, teljesen ismeretlen, vagy kevésbé ismert alakokig mindenkiről készült. Screen test, és ugye ez azt jelentette, hogy leültette őket a kamera elé, és akkor, amíg ez a 3,5 perc nem járt, egy tekercs film, addig kellett ott ülni, és valahogy ott létezni, tehát jelen lenni. És néha ez nagyon, nagyon nehéz is egyébként percekig ülni a kamera előtt. Gyakorlatilag ezek a screen testek a 15 perces hírnév filmjei igazából. Szóval itt is azt látjuk, hogy ugye itt befűződik a filmtekercs, elindul a film, és minden egyes ilyen screen testnél azt látjuk, hogy eszméletlen pontosan van megkonstruálva a képmező, egy bizonyos speciális világítást alkalmaz, a fény használat nagyon-nagyon fontos a filmekben, és minden egyes ilyen screen testnek teljesen önálló története van. Egy nem narratív filmnyelv voltak éppen ez. És itt, amit látni fogunk, remélem, azért mondom csak el, mert nem tudom, hogy onnan mennyire látszik majd, de talán igen, hogy itt egy könycsepp fog kicsordulni éppen a hölgynek a szemén majd például. Egy kicsit hadd menjen, és akkor érdemes közben figyelni majd, hogy a fénnyel hogy játszik, és hogyan ábrázol, és hogyan alkot üzenetet. Ez a klasszikus művészet, ez a törmelékesség művészet, amit ő megvalósított, ez a pop art az voltak épp a törmelék művészete. Törmelékesség művészete ez. Ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy a legfontosabb metodus, hogy ez egy dekonstrukció volt. Amikor ugye filmsztárokról, vagy éppen a Dennis Hopperről, aki még akkor nem volt sztár, készített szitanyomatokat, akkor ő ott már kép kockákat készített. Tehát ő nagyon tudatosan készült az első filmre, és addig évekig tartott, amíg eljutott odáig, hogy az állókép megjelenjen a filmen. Aztán, amikor ezt a témát feldolgozta, és megalkotta az állóképet, akkor megmozdult a film. Megmozdult a kamera is. Megjelentek a dialógusok. Aztán Paul Morrissey, akinek már tehetsége is volt, és dramaturgiai tehetsége is volt, nem csak rendezői. Ott már narratív filmek készültek, aztán a Velvet Underground-dal megjelent a hang és a zene a filmekben. és megjelent a Factoryban a hang és a zene. A több multimédia show-t rendezett az Andy Warhol, illetve hát a Paul Morrissey egész pontosan egyébként, az első multimédia show-kat, és ez volt a pszichedelikus művészetnek a korszaka is. A Chelsea Girls című film pedig egy olyan alkotás, amelyet két vásznon kell egyszerre vetíteni, eredetileg, szimultán egymás mellett megy két film. A Nikóval indul, és a Nikóval is végződik. 3 óra és 15 perc hosszúságú az egész Chelsea Girls egyébként. De ez már egy narratív, dialogikus film. Andy Warhol volt az operatőr, és a Paul Morrissey volt a rendező. Fekete-fehér jelenetekkel indul a film, aztán később jön egy alfejezet, amelynek az a címe, másfél óra után jön egy alfejezet, hogy Casting Colors, onnantól kezdve különböző színes reflektorok kezdenek pásztázni a szereplőkön, és ugye ez a Chelsea Girls, ez nem más, mint a New Yorkban, a Chelsea Hotelsben a Warhol szupersztároknak az élete igazából, tehát minden egyes ilyen jelenet az egy-egy szoba a Chelsea Hotelben, ahol az gyakorlatilag a szupersztárok a legteljesebb számban képviseltetik magukat ebben a filmben. A Chelsea Girls az egy metafilm, mint ahogy minden más Warhol film is persze, de egy metafilm arról, hogy hogyan építem föl magát a film nyelvet újra. Hogyan mozdul meg újra a kép igazából, és ennek az összes aspektusa végig van vezetve. Miközben a Factory egy ideiglenes autonóm terület volt, egy kulturális terület, ahol elképesztő tehetségek, és nem csak film, vagy képzőművészet, vagy zeneterén tudtak működni, és aztán ugye például Gerald Malanga mind a mai napig egy megbecsült és kitűnő költő, aki a Warhol egyik szeretője volt annak idején, és a Vinyl című filmben pont játszik, az egyik főszereplő. Vagy épp a Paul Morrissey, akiről most már bizton állítható, hogy a filmtörténet egyik meghatározó, jelentőségű művész filmese és kísérleti filmese volt. És hát ugye tudjuk az összes többi, hát nyilván a Lou Reed nevét mindenki ismeri, Nikót is, és hát az összes többi művészt, aki szóba jöhet még. Szóval miközben ez tudott működni, aközben egy esztétikai forradalom is végbe ment igazából, aminek ez a közösség a része volt. Tehát ennek a Factorynak a spiritualitása igazából ez az esztétikai forradalom volt mindenképpen. A Warhol azt látta, hogy a II. Világháború utánra a filmművészet, amely ugye egyesíti, egyfajta ilyen multimediális módon egyesíti az összes művészeti nyelvet igazából. A filmművészet, tehát Hollywood uralja, és teljesen ellehetetlenült a nyelv, a filmes nyelv, a vizuális nyelv. A szimuláció ural mindent, a spektákulum társadalmában élünk, ugye ahogy ezt a Guy Debord és a szituacionisták értették. A vizuális szennyezés és az audiovizuális információ szennyezés korában, abban a korban, ahol a reklám a kapitalizmus költészete, ugye ezt a szituacionisták mondták így, az ő kifejezésük volt, és ugye a pop számára is a reklám és a fogyasztás, a fogyasztási tárgyak, az urbánus környezet az alapvető fontosságú volt, és ennek a környezetnek a beemelése és ennek a környezetnek a témává tétele és vizsgálata alapvető fontosságú volt. Voltak éppen úgyis hagyták ezt. Tehát mint egyfajta cinema verité működik a Warhol is. Tehát nála sokkal inkább az jellemző, hogy lerakom a kamerát, és történjen előtte valami, sem mint az, hogy direkt beállítok teljesen megkonstruált jeleneteket, és azokat fogom filmezni. Nem. Sokkal inkább leállítja a kamerát, és egy direkt valóságinterpretációt akar létrehozni. Ugye itt is látszik, ezek micsoda fényelése van ennek is. Csak jelzem. Minden egyes ilyen screen test egy-egy karakter. Minden egyes ember egy-egy külön ember valóban. Tehát itt ez nem csak egy lista azokról, akik ott megfordultak, hanem ezek külön kis, pici, miniatűr filmek. Másrészt pedig ugye mitől Silver ez a Factory? Ez nagyon érdekes kérdés. Ugye sokan mondanak sok mindent, Azt lehet tudni, hogy ugye 1964-ben Willard Maas készített egy rövid filmet a Silver Flotations című Andy Warhol kiállításról, ahol rózsaszín párnák fügtek a mennyezetről, és ilyen rózsaszín párna felhő csoport volt az egész kiállítás. Egyébként a film is gyönyörű. Szép ilyen experimentális vibrafon zenével van megcsinálva. A Willard Maas nevét is jobb, ha megjegyezzük, kevésszer esik róla szó. Ő és a Mary Mencken is a Factory köréhez és Warhol baráti köréhez tartoztak, kitűnő képzőművészek és filmesek. Mary Mencken pedig a Chelsea Girls-ben is játszott egyébként, akkor már idősebb volt. Edith Sedgwick, aki 26 éves korában halt meg, tragikus körülmények között, heroinista volt. A Warhol-nal egészen különleges kapcsolata volt, egy éven keresztül, aztán elhagyta ugye a Factory-t, és nem sokkal később meghalt. Ő az egyik legnagyobb szívfájdalma volt az Andy Warholnak, az egyik legnagyobb tehetségnek tartotta az Edith Sedgwicket, és több filmjében is főszerepet kapott. Erre a Jonas Mekas világított rá, hogy igazából ezekben a filmekben az is nagyon furcsa, hogy ezek 24 frame per szekundum, illetve 25 frame per szekundumos gyorsasággal vannak fölvéve, és ő 16 frame per szekundummal játssza le. Ezért minden egyes apró gesztus hihetetlenül felnagyítódik. Egy-egy szempillantás sokkal hangsúlyosabb és szimbolikusabb és kifejezőbb, mint rendes sebességgel. És ugye ez a néma filmeknek volt a technológiája, tehát mit mond a Warhol? Mi föl kell építenünk a művészet az a film művészet, minden, amit tettünk, az gyakorlatilag ezért történt, miközben ugye képzőművészetből él, és ugye a merénylet után, a 68 után már ilyen sokszorosított műveket csinált egy német valami nagy kapitalista volt, egy állandó megrendelője, és ebből élt egyébként a Warhol, tehát ő nyomta ezeket a dolgokat. De hát ez volt ugye a cél, hogy filmet csináljon. Föl kell építeni újra az első képkockától a filmet, és ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor menjünk mindenben vissza a kezdetekhez. Tehát a néma filmes korszakig menjünk vissza, és tényleg újra kezdjük elépíteni mindazt, ami 1945 után ugye megszűnt. És Mekász mondja azt, hogy ezek a filmek, ezek pont ezért, mert ilyen lassúbbak, ezek nem fekete-fehér filmek, ezek ezüst filmek. És ez a fehér-fekete közötti átmenet, ez sokkal inkább egy ezüstösség, sem mint valami fekete-fehérség vagy szürkeség lenne. Warhol kedvenc színe volt, és ugye az alkimistáknak is az egyik legfontosabb színe és eleme az ezüst. Sokkal fontosabb, mint az arany. Az ezüst mindaz, ami likviditást teremt a dolgok között, és ami kapcsolatot teremt világok között. Az ezüst egy szimbolikus, univerzális elem. És ugye való igaz, a Factory aztán be lett borítva nagyon hamar ezüst fóliával. Egy Paul Morrissey filmből, a Trashből, a Hollywoodnak az egyik jelenetét hadd mutassam meg, ha már úgyis beszéltem róla. És ugye Joe D'Alessandro a főszereplője a filmnek, ez a Paul Morrissey trilógiája volt, a Flash, a Trash és a Heat. Ez már ugye a Valerie Solanas merénylet után készült trilógia volt, amikor már a Warhol nem volt aktív filmkészítő. A Valerie Solanas pedig egy feminista volt, eredetileg prostituált, és hát már meghalt egyébként, ilyen elme gyógyászati kezelés alatt állt utána. És a Warhol egyik filmjében is szerepel, de volt egy valami félreértés, vagy valamilyen affér, ami azon alapult, hogy ő írt egy forgatókönyvet, odaadta a Warholnak, de azt ők elvesztették, az eltűnt, ő pedig azt gondolta, hogy ugye ezt elhappolták tőle, és majd ebből filmkészül Warhol neve alatt, és ő ki lesz ebből hagyva. Illetve hát ilyen fixa ideái voltak vele kapcsolatban, és Egyszer bement a factoryba, és közvetlen közelről többször belelőtt, és több munkatársát ott körbe lelőtte. A Paul Morrissey véletlenül a másik szobában volt, és őt nem lőtte le. És a Warhol ezt túlélte. Tehát közvetlen közelről több golyó átment a testén, úgyhogy hátul jött ki rajta, és egyetlen egy sem ért létfontosságú szervet. Később a Robert Mapplethorpe készített erről egy eszméletlen fotósorozatot. Nem tudom, hogy azt ismeritek-e. Érdemes megnézni, ahol egy ilyen bőrkabátban látszik a Warhol, és ugye ezek a varratok ott vannak a testén, és abban pózol. Ezt amúgy is aztán előszeretettel mutogatta ezeket a... És fél évig kómában volt, tehát teljesen úgy nézett ki, hogy nem épül föl soha. És később 59 éves korában, 1987-ben egy rutin műtétnek számító epe műtétnek a szövődményébe halt bele a kórházba, álmába, infarktus kapott. Vízmérgezés kapott valami. Elmérték ugye az anyagokat a transfúzióban, szóval ilyen az élet. Ilyen a pop art, így látszik. Szóval a trashből egy rész, a Hollywoodlon transvestita színész nő lesz a jelenetben, és emellett pedig a Joe D'Alessandro, akiről ugye azt mondta Paul Morrissey, hogy 3 óra végződő névvel rendelkező nagy film ikon van Amerikában, a Garbo, a Harlow és a D'Alessandro. Úgyhogy ő a D'Alessandro. Ja nem, 4 van, bocsánat. A Garbo, a Harlow, a Brando és a D'Alessandro. Igen. És mind a 3 filmnek ugye a D'Alessandro a főszereplője. Szóval ebben a jelenetben majd azt látjuk, hogy ugye a film kontextusáról annyit, hogy a trash, tehát szemét domb vagy szemét halom a címe. Itt van Holly Woodlow éppen, és itt Joe D'Alessandro, és ugye a 3. színész majd a Hollywoodonnak az akkori tényleg aktuális barátja egyébként, aki épp a gazdag fiút játssza a filmben. És ugye egy New Yorkban játszódik az egész film, itt látjuk, hogy ugye kábítószert is vesznek magukhoz. Ugye a Warhol filmekben pont azok a dolgok vannak ábrázolva, amit a filmnek addig nem ábrázoltak. Az embereknek a mindennapi életében nyerünk betekintést. Paul Morrissey zsenialitása pedig, hogy igazából a mai tévé sorozatok mintájára, mert akkor is létező tévésorozatok voltak már, ugye Amerikában voltak, nálunk még akkor nem, de amit ma látunk a tévékben, mintájára ugyanolyan képkivágással, ugyanolyan közelikkel, és ugyanolyan kis belső terekkel készíti a filmeket többnyire, meg ezek az utcaképek is, ilyen kivágások, és a 16 mm-es kamera erre pontosan alkalmas, hogy ezt meg tudja mutatni. És abszolút realista, tehát itt ő, tehát ők igazi heroin függők voltak, és nyilvánvalóan sokkal, de sokkal egyszerűbb volt, és sokkal, de sokkal kifejezőbb, ha már megmutatja az ő életüket, hogy ugyanazt veszi föl, ahogy élnek, és ugyanazt csinálják, nincs megjátszva ez az egész ilyen értelemben. Tehát a monoformát, ezt a szimulatív világot képviselő televíziós képnyelv voltak éppen kifordítva, és dramaturgia van kifordítva. Tehát ezek a konfliktusok, és ez a jelenetezés, ez mind ezeknek a megfordítása. Mint ahogy a Warhol szupersztár rendszerének is az alapja, az a hollywoodi szupersztár és a hollywoodi stúdiórendszer. Annak a teljes negatívját csinálta meg voltak éppen. Egy abszolút ellentételezését, egy valóságos, emberközeli művészeti közösséget hozott létre. Tehát a Warhol közösségi művészetet akart létrehozni, és hozott is létre. Egyáltalán nem egy magányos, egyszemélyes pop art művész volt. És ez a film, ugye csak egy-két szóba, ugye az alapszituáció az, hogy a Holly együtt él a Joe-val, és ugye a Joe, meg mind a ketten ugye heroinisták, de főleg a Joe nagyon rosszul van, ő már bármilyen csinos és szépséges, és bárhány nőnek is kellene, mert ugye elvileg ő férfi prostituált lenne, de hát ugye nem tudja ellátni a feladatát, mert a heroin miatt ugye nem képes, szóval nincs potenciája, impotens. És hát Miközben pedig szociális segélyért folyamodnak a városhoz, mert hát ugye nincs munkájuk, és teljesen le vannak csúszva. És ugye ez akkoriban már egy óriási probléma volt, ez akkoriban tényleg létező dolog volt, egy csomó heroinista család így lecsúszva élt, és nagyon-nagyon szigorúan utána jártak, hogy kinek mire kell a pénz, és ugye itt eljátsz a film végén, hogy ő terhes a Holly, és aztán akkor megjelenik ez a ügyintéző ugye a városi tanácstól, hogy ellenőrizze, hogy a szociális segélyre jogosultak-e, akkor egy pillanatban csak feláll a Holly a székből, és így a párna így kiesik a ruhája alól, és ugye kiderül abszolút, hogy ő nem terhes, hanem csak egy párna volt ide berakva a ruhája alá, és hát természetesen ugye egy óriási botrány van a végén, de hát mindez komédia nyelvén van elbeszélve. Szóval itt még a film első felében lesz egy jelenet, akkor amiben azt látjuk, hogy a Holly összeszedi ezt a gazdag fiút valahol az utcán, és fölviszi magukhoz, és hát megpróbál ugye tőle pénzt szerezni, meg hát el is csábítani őt. Ezt a három filmet egyébként annak idején a Pasolini látta el olasz felirattal, illetve szinkronnal, és azt hiszem, mind a mai napig a Pasolini változatok mennek. És egyébként neki közvetlen kapcsolata volt velük kifejezetten, meg egy Mario Zonta nevű esztétáról és filmesről is tudok egyébként, aki kapcsolatban volt velük, illetve aki most egyrészt segített ezt az egész gyűjteményt összerakni végül. És nem véletlen az se, hogy 75-ben, amikor a Factory először külföldre ment, akkor a két horrorfilmét, a Joe D'Alessandroval, illetve az Udo Kierrel a főszerepben a Paul Morrissey, azt Olaszországba készítette a Blood for Dracula és a Flash for Frankenstein című filmeket, amelyekben egyébként például a Vittorio De Sica és a Roman Polanski is egy-egy mellékszerepet vállalt. És a Roman Polanskinál laktak az olasz villájában.
Elhangzott Rádió Egyetem, Andy Warhol Silver Factory-e, az ideiglenes autonóm terület egyik lehetséges modellje. Sőrés Zsolt, az ELTE BTK-n 2012. március 22-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.